Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Egri Bazilikában is szent misével emlékeztek az utolsó vacsorára, az oltári szentség és az egyházi rend alapítására nagy csütörtökön este. Ternyák Csaba egriesek homíliájának elején Júdás tragédiájára hívta fel a figyelmet. A nagy csütörtöki evangélium nagyon képszerűen beszéli el a történetet, mint a gonoszság és a jóság harcát, fogalmazott. Hozzátette, olykor a saját életünkben is megtapasztaljuk, hogy amikor az isteni kegyelem megérint bennünket, amikor valami fontos nagy lelki esemény közeledik az életünkben, akkor mindig ott ólálkodik a közelben a gonosz lélek is, hogy elterelje a figyelmünket. Ebben állt Júdás tragédiája is. Miközben olyan rendkívüli dolgok történtek a vacsora közben, mint hogy Jézus alázatosan és szeretettel megmosta tanítványai lábát, és a kenyérben és a borban önmagát adta nekik, mikor megalapította az eukarisztiát, Júdás esze azon járt, hogyan árulja előtt. De legyen bármilyen harsány és hamis ez az árulás, mégsem tud árnyékot vetni arra az igazi történetre, amely a szolgáló szeretet, a papság és az eukarisztia alapítása révén ma is alakítja, formálja, újra átalakítja életünket. És ez egy olyan esemény, amelyet nem lehet megunni, mert a nagyszerű dolgokat, mert a Jézussal való közösséget mi soha nem tudjuk megunni, soha nem elég belőle, emelte ki a főpásztor. A szent beszédet követően, a tanítás szavait megerősítve, Jézus szolgáló szeretetét felidézve, 12 ember lábát mosta meg a főpásztor a nagy csütörtök esti szertartásban. A szent mise végén minden díszt eltávolítottak az oltárról, emlékeztetve arra, hogy Jézust megfosztották ruháitól. Az oltári szentséget a mellékoltárhoz vitték, Jézus elhurcolását kifejezve. A szent mise végén elmaradt az áldás, és csendben fejeződött be, ami jelzi a Jézus szenvedésével együttérző fájdalmat. Majd a hívek virrasztáson vehettek részt a bazilika csöndjében. Az egyházat és az emberiséget térfélválasztásra szólította fel a félelemmel és igazságtalansággal teli világban Ferenc pápa nagy csütörtöki homíliájában, amelyet a Szent Péter bazilikában bemutatott krizma szentelő szentmisén olvasott fel, Domenico Calcagno bíboros, az apostoli szék vagyonkezelőségének nyugalmazott elnöke. A Szent Atya a keseredettség helyett a világ forrásainak igazságos elosztását és az országok adósságainak elengedését szorgalmazta. Erdő Péter bíboros prímás a budapesti Szent István bazilikában mutatott be krizma szentelési szentmisét. A hagyományoknak megfelelően az Esztergom budapesti főegyházmegye lelki pásztorai a szertartáson megújították papi ígéreteiket, arra emlékezve, hogy Jézus az utolsó vacsorán megalapította a papságot. Homíliájában a bíboros a papokhoz szólva úgy fogalmazott: a papságról hisszük és valljuk, hogy apostol utódi küldetés. Krisztus tanítói, papi és pásztori művének folytatását apostolaira és utódaikra bízta. Részesedik benne az egyház egész közössége is, de a feladat legnagyobb súlyát és drámai erejét mégis az apostolok hordozzák. A főpásztor kiemelte, a papoknak felelősséggel, tisztán és szerényen kell képviselniük az igazságot és a szeretetet. Az igazi értékeket és mértékeket nem kitalálni, hanem megtalálni kell. Most ássuk az aktuális időjárást. A záporokat, zivatarokat, illetve esőt is adó csapadékrendszer lassan helyeződik kelet felé. A déli délkeleti szél megélénkül. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 9 és 15 fok között alakul. Híreinket hallották.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus, boldogságunk címmel. Mai témáink elé nagybőti énektárunkból választottam mottót. Tegnap virágvasárnap a reggeli istentiszteleten imádkoztuk. Ma a Szentlélek kegyelme gyűjtött minket egybe, és mindnyájan felvevén a te keresztedet mondjuk, áldott, aki az Úr nevében jő, hozsanna a magasságban. Mai műsorunk gondolataival a nagy hét gyümölcsöző eltöltéséhez szeretnénk hozzájárulni. Tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
A földi életből búcsúzó Jézus az utolsó vacsorán mondja megrettent tanítványainak: békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek, s ne csüggedjen. Szinte úgy beszél itt az Úr, mint egy haldokló édesapa, amikor a betegágyát körülálló ilyet gyermekeinek elmondja, hogy ne féljenek semmitől, hiszen ő már gondoskodott róluk. A gondolatot Orosz Atanász püspökatya, a Miskolci Egyházmegye főpásztora folytatja.
Nagy hét elején újra elővesszük az evangéliumokat, miután az előző 6 héten sok ószövetségi olvasmányt olvastunk föl templomainkban. Az evangéliumok sorra Jézus Krisztus kínszenvedése, kereszthalála és föltámadása felé irányítják figyelmünket. Felolvassuk az utolsó szó jogán elmondott búcsú beszédet, felolvassuk a Golgotán elmondott Isten emberi szavakat. Most, így a nagy héten, különösen aktuálisnak érezzük azt a fontos üzenetet, amelyet búcsú beszédében apostolaihoz intézett Jézus: békességet adok nektek, az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja. A béke, salóm, a Szentföldön a köszöntésnek a különleges szava. De még hazánkban is a zsidó rabbival ilyen módon köszönhetünk egymásnak. Elköszönésre is ugyanezt a szót használjuk, de már nem ugyanazt értjük rajta, amit az evangéliumi szó hallatán érzünk. A béke a köznyelvben egyszerűen zavartalan nyugalmat jelent, olyan prosperálást, amelyben jól megy az üzlet, vagy éppen a mindennapi megélhetésünk. Jézus nem elsősorban erre gondolt, amikor saját békességét adta át tanítványainak. Különleges ez, hagyatékként nem adta le összes írásbeli műveit, nem ilyesmit nem hagyott ránk, hanem békességét adta át. Ahogy annak idején Illés próféta a köntösét, a köpenyét adta át Elizeusnak, Jézus a békességét adta át tanítványainak. És nem csak kívánt békét, ahogy a köszönés kapcsán gondolnánk ezt, nem, ő valósággal átadta, átruházta ránk a békességét. Az ő békéje az Atyával való egységéből fakadt, hogy mindent aszerint tett és intézett, ahogy ezt a mennyei Atya rendelte. Jézus békéjét kapták meg az apostolok ott, abban a szorongató helyzetben, ahol már-már eltántorodtak a Mester mellől. És hozzá is tette Jézus: ne háborogjon a szívetek, és ne féljetek. Igen, az ő békessége még a rettenetes politikai helyzetekben is nyugalmat adhat annak, aki Istenben vert gyökeret, aki a mennyei Atya akaratához ragaszkodik. Aki békességszerző akar lenni, azon Mesternek tanítványaként, aki maga a mi békességünk. Hiszen ezt írja róla Szent Pál: ő a mi békességünk, aki a kettőt egybe szerkesztette. Az ő békességét keressük, nagy hétfőtől nagy csütörtökig, de nagy pénteken is, mert a kereszten nekünk átadott, kilehelt lélek, a Szent Lélek, ennek a békességnek a lelke. Ezt kívánom nagy héten mindenkinek.
Minden napot felülhalad a szent és nagy 40 nap. De a szent 40 napnál szentebb a nagy hét, és magánál a nagy hétnél is ez a nagy és szent szombat, írja a nagybőti énektár. A következő percekben nagy szombat liturgikus ünneplésébe vezet be minket Kocsis Fülöp érsek metropolita. Gazdagodjunk belőle, és fontoljuk meg azt az esélyt, amit ez a nap felkínál minnyájunknak.
Nagy szombat a csend, a pihenés napja. A hetedik napot azért alkotta meg Isten, hogy lehetőséget adjon a megállásra. Nyilván nem azért pihen meg az Isten, mert elfáradt. A pihenés nem pusztán arra való, hogy erőt gyűjtsünk a további munkához. Milyen síralmas, szánalmas távlat lenne ez. A hetedik napot azért alkotta meg az Isten, hogy lehetőséget adjon a találkozásra. Amikor az ember letesz mindent, hogy a legfontosabbra, az egyedül fontosra figyeljen, magára, Istenre. Isten elvégezte művét. Nem csak a teremtés gigászi munkáját, hanem a megváltás üdvösséget hozó beteljesülését is. Ez már az új teremtés. Nagy szombat az új teremtés pihenő napja. Most van lehetőség először a bűnbeesés óta, hogy az Isten úgy találkozzék az emberrel, ahogyan azt kezdettől fogva elgondolta. Ezért száll le Krisztus a pokol az alvilág legmélyebb bugyraiba is, hogy minden embernek fölkinálja ezt a találkozást. Az emberfia azért jött, hogy megkeresse, ami elveszett. Sosem volt ennyire közel az Isten és az ember találkozásának a lehetősége. Az Isten már egyesült az emberrel, annak legsötétebb mélységeivel is. Most csak arra vár, hogy bekövetkezzék a mi egyesülésünk ővele, a mi fölemelkedésünk együtt vele. Nem csoda, hogy az egyik leghosszabb szertartásunkkal ünnepeljük ezt a fölfoghatatlan jelentőségű eseményt. A testben élő embernek szüksége van erre az időre. Ezen a napon is ezt a különleges szertartást imádkozzuk, a vecsernyét Szent Bazil liturgiájával. Elénekeljük a leköszönő nap esti énekeit, aztán észrevétlenül, vagy éppen nagyon is velőt rázóan áttérünk az új nap ünneplésébe. 8 vecsernyei szihrát éneklünk, 15 olvasmányt hallunk, melyek keretében nem egy bibliai himnuszt közösen is éneklünk. Ebben egyébként egyek vagyunk a római katolikus testvéreinkkel is, éppen a nagyon ősi, közös gyökerek miatt. A szombatesti tűzszentelés szertartásához náluk is szinte ugyanezek az ószövetségi olvasmányok kapcsolódnak. Nálunk az apostoli szakasz után egy különösen is hosszú alleluja ének következik, mely alatt a pap és segédlete, s egyes helyeken a templom egész díszítése is ruhát vált, a bánat vörös vagy fekete posztójából az ünnepi fehérbe, aranyba öltözik. Régen ez volt a húsvét szertartása, a föltámadás ragyogó fényének viliája. Nem volna szabad, hogy üresen kongó templomokban méltatlanul sivár körülmények között folyjék le, folyjék szét ez a gyönyörű ünneplésünk. Nem csupán a papnak és néhány amúgy is ráérő nénikének zárt körű jámborsága ez. Ha egy világrengető eseményből, az Isten alvilágba szállásából és kiemelkedéséből lemaradunk, valamiképpen a történelemből is kimaradunk. Az Isten leszáll a föld mélységeibe, hogy kiemeljen bennünket, mi pedig sütemények készítésével, apró háztartási munkákkal vagyunk elfoglalva. Rá kell ébrednünk ennek a méltatlanul fonák helyzetnek tarthatatlanságára. A természet sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását. A természet már régen dicsőíti énekli teremtőjét. Nekünk, értelmes és szabad lényeknek elegendő csupán hozzájuk csatlakoznunk. Ehhez is nagyszerű lehetőséget kínál a szertartás. Az ünnep 15. olvasmányában együtt énekeljük a dicsőítő himnuszt a teremtésben megtalálható minden alkotással. Áldjátok az Urat, az Úrnak minden művei. Dicsérjétek és magasztaljátok őt mindörökké.
Keleti egyház nem a diadalmasan, sírjából kiszálló, zászlóval a kezében megjelenő Jézust ábrázolja a húsvéti ikonon, hanem az alvilágba leszálló és az ott várakozó lelkeknek üdvösséget hirdető Jézust szemléli a húsvéti ünnepen. A következő percekben dr. Papp Miklós, görögkatolikus áldozópap, egyetemi tanár, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán a morálteológiai tanszék vezetője, mindnyájunkat arra hív, tekintsünk erre az ikonra, és így elmélkedjük át üdvösségünk nagy titkát.
Az etika legfontosabb ünnepe a húsvét ünnepe. Az etika legfontosabb ikonja a föltámadási ikon. Húsvétkor azt ünnepeljük, hogy Krisztus Urunk meghalt, a halálba utánunk jött, és utána magával ránt egy másik életbe minket. Biológiai halálról és morális halálról is szó van. A biológiai halál is azt jelenti, hogy amikor meghalunk, utána Krisztus Urunk új élettel ajándékoz meg minket. Itt vetjük fel az etikának a legfontosabb kérdését, hogy miért legyek én jó? József Attila teszi fel a drámai kérdést, miért legyek én jó, kiterítenek úgy is, miért ne legyek tisztességes, kiterítenek úgy is. Az etikának ez az alapkérdése, miért legyek én jó, miért legyek én tisztességes, hát úgyis meghalunk. A húsvét adja rá a választ, azért legyek jó, azért legyek erkölcsös, tisztességes, mert ez az egész földi élet arról szól, hogy nem valamit teszek, jót meg rosszat, hanem tulajdonképpen önmagamat teszem. Önmagamat alkotom, önmagamat hozom létre. Az egész földi időnk, az egész földi életünk arról szól, hogy az énünket, az arcunkat tegyük olyanná, akit majd Krisztus Urunk megragad és méltónak talál, hogy az ő jobbjára üljünk. Itt értjük meg a szabadságnak a lényegét. A szabadság nem azt jelenti, hogy válasszunk így és válasszunk úgy, hogy válasszunk jó és rossz között, hogy mindig máshogy válasszunk. A szabadság lényege az, hogy szabadon lehetőséget kaptunk valami véglegeset alkotni. Karl Rahner, a teológus úgy mondja, a szabadság képesség a véglegességre. Képesség arra, hogy mindig a legjobb énemet válasszam, és majd önmagamat tegyem valamilyenné a földi életem során. A húsvét nem csak a biológiai halál, hanem a morális halál, az egzisztenciális pokol, a sötétségből való föltámadásnak is az ünnepe. Azt látjuk az ikonon, hogy Krisztus Urunk ellenállhatatlan erővel száll alá, és ragadja magával az óembert, Ádámot, és viszi föl a magasba. Valahogy azt a mozdulatot látjuk, ahogy Krisztus Urunk odalép Zakeushoz, odalép a bűnös nőhöz, ahogy a tékozló fiú apja elé szalad a fiának, aki térdre esik előtte. Végig ezt a kegyes mozdulatot látjuk, ahogy az Isten elénk siet. Valahányszor vágyunk arra, hogy olyan jó lenne jobban élni, olyan jó lenne váltani, letenni terheket, életstílust és máshogy élni. Olyan jó lenne ezt az egyetlen ketyegő, drága életünket jobban élni. Valahányszor ilyen vágy van bennünk, ez a vágy tükörképe annak, ahogy az Isten vágyik ránk. Ahogy ő lép oda mindig az emberhez, hogy gyere egy jobb életre. Talán antropomorfnak, túl emberinek tűnik, ha az Istenbe belevetítjük, hogy az Isten vágyik ránk, de mennyivel jobb Isten képez, mint Arisztotelésznek a mozdulatlan mozgatója, vagy mint a filozófusoknak az abszolútuma, a lelketlen, tökéletes istenképe. Mennyivel érzőbb szívű, dobogóbb szívű istenkép ez, hogy vágyik ránk az Isten. A Biblia meg is fogalmazza, téríts minket magadhoz, Urunk, és mi megtérünk. Vágyakozzál ránk, gyere értünk, és akkor mi is fogunk tudni menni feléd. Az ikonon még azt látjuk, hogy Krisztus Urunk alászáll, és a lába alatt összetöri a sötétségnek a kapuit, itt a zárak és a láncok szerteszét esnek, betöri a sötétségnek az ajtaját. Ellenállhatatlan erővel száll alá, és összetöri a sötétség kapuit. A morális pokol, az egzisztenciális pokol azt jelenti, amikor sötétben vagyunk, és nem tudjuk hogyan tovább. És azt hisszük, vége, csak rossz megoldásaink vannak, és ilyenkor tegyük kezünket a szívünkre, mindannyian úgy gondolkodunk, hogy rossz megoldásokon törjük a fejünket, agresszív megoldásokon, bűnös megoldásokon, öngyilkosságon, menekülésen, nincs tovább. Ez a lelki pokol. Voltunk ott már mindannyian. A húsvét annak az ünnepe, hogy ott nincs többé sötétség. Egyszer volt igazán nagy sötétség Krisztus Urunk nagy péntekjén. Azóta nincs olyan sötét. Ő jön a maga fényével, dicsfényével, és jön ebbe a mi sötétünkbe is, összetöri a kapukat, a zárakat, amelyeket mi zárnak hiszünk, és megmutatja a fényt, a kiutat, hogy van tovább, van jobb megoldás, ne a bűnös megoldáson törjük a fejünket. Az egész ikonnak a közepe és a leggyöngédebb mozdulata, ahogy a két kéz találkozik. Azt látjuk, hogy nem két egyenrangú kéz kapaszkodik egymásba, hanem egy gyönge és egy erős kéz találkozik. Egy élettel teli kéz és egy haldokló szürke kéz. Egy szent kéz és egy bűnös kéz. Ahogy megragadja a szent, az élettel teli, tiszta kéz ezt a gyöngeséget, ebben van benne az egész megtérésünk, az új életünk. Amit mi adni tudunk, az a magunk gyönge keze. Amit mi adni tudunk, az a gyöngeségünk. Mert ez a miénk. És ha ennek tudatában vagyunk, soha nem leszünk gőgösek és beképzeltek. Bármit is kaptunk, mert tudjuk, hogy a miénk igazán az a gyöngeségünk. A többi az ajándék. Ha a gyöngeségünket akarjuk odaadni, azt jelenti, hogy sötét helyzetben sem gondolkodom rosszul. Nem tetézem a helyzetet, nem rontom a helyzetemet még bűnökkel. Uram, ilyen nehéz a helyzetem, ezt bízom rád. Én nem akarok bűnt elkövetni. A gyöngeség Istenre való bízása azt jelenti, hogy találkozunk. A jobb élet, az életstílusban a váltás, a megtérés, az nem egyszerűen onnan ered, hogy az ember töri a fejét, hogy kellene jobban élni. Ez nem egy racionális belátás. Nem egyszerűen egy érzelmi megrendültség, hogy undorodom magamtól és máshogy akarok élni. Nem egyszerűen egy stratégiai kalkulálás, hogy hogy éri meg jobban élni, hanem ez egy találkozás. Hogy találkozik az ember a föltámadottal, és ha gyönge is, elkezdi hinni, hogy lehet élni máshogy. Majd ezután az óember, ha jobb akar lenni, ezután vezekelnie kell, gyónnia kell, munkát kell végeznie, stratégiai lépéseket kell végezni, hogy kijöjjön a gödörből, a mélypontból, de ez már mind csak következmény. A legelső pillanat az a teremtő pillanat, az a legfontosabb, abból fakad az egész új élet.
Műsorunk végén Muhai Gábor előadó művész tolmácsolásában hallgassák meg Dzsida Jenő húsvéti ének az üres sziklasír mellett című versét, majd pedig azokat a gondolatokat, melyeket Jászter Beáta fogalmazott meg e költemény kapcsán.
Sírod szélén, szinte félve, iszonyattal üldögélve, ó, mekkora vád gyötör, mardos, majdnem összetör, mi látás a kétkedőnek, törvény ellen vétkezőnek, hogy üres a sírgödör. Nyitott sírott szája szélén, sóhajok közt üldögélvén, szemlélem bús elvetélt életemnek rút felét, s jaj, most oly bánat vert át, mi Jákopó és Szent Bernát verseiből sír feléd. Nincs gonoszabb, mint a hitvány áruló és rossz tanítvány, ki az ördög ösvényén, biztos lábbal tudva mén, szent kenyéren nőtt apostol, akin bűnbe később kóstol. Krisztus, ilyen voltam én, amit csak magamban látok, csupa csúnya, csupa átok, csupa mélysebb, égtelen. Testem oly mértéktelen volt ivásban, étkezésben, mindenfajta vétkezésben, s undokságom végtelen. Hú, ha tudnám, megbocsátasz, s országodba bebocsátasz. Mint szúrnám ki két szemem, mint vágnám le két kezem, nyelvem húznám kések élén, s minden tagom elmetélném, amivel csak vétkezem. Bűneimnek nincsen számok, mindent bánok, mindent szánok, és a sajgás, mely gyötör, nem is sajgás, már gyönyör, hamuval szórt, nyesett hajjal ér engem e húsvét hajnal és az üres sírgödör. Bámulok a nyírkos, görbe, kősziklába vájt gödörbe, bénán csüg le a karom, tehetetlen két karom. Te kegyelmet mindig oszthatsz. Feltámadtál, s feltámaszthatsz, hogyha én is akarom. Lábadozó régi hitben, egész nap csak ülök itten. Lelkemet nagy, jó, meleg, szent fuvallat lepte meg. Lent az odvas, szürke barlang mélyén muzsikál a halk hang, ahogy könnyem lecsepeg. Az én uram él most, ország útján mendegél most, áprilisban fürdik és aranyozza napsütés, ahol lépked jobbra-barra, ezer madár fakad darra, s ring, hullámzik a vetés, éneklő sok tiszta lánnyal, liliomos tanítvánnyal, nem követlek mesterem, majd csak csöndes estelen indulok, hol vitt a lábad, földön kúszom, könyvbe lábad szemmel, szinte testtelen. Fennakadva tüske ágon, éjsötét nagy pusztaságon, étlen szomjan vágok át, nagy hegyeken vágok át, mint eltévedt ebb szimatja, mely holódva is kutatja vándor ura lábnyomát. És közben dalolok az égről, pálmás örök dicsőségről, vonszoldán, földelrokon testemet a homokon, és így újjongván nem is érzik, hogyan sajog, hogyan vérzik. Rögbe horzsolt homlokom, mert az égi útnak elve, kúszva, vérzőn, énekelve, portól, sártól piszkosan, menni mindig, biztosan. S kopjék térdig bár a lábam, tudom az ég kapujában, utolérlek Krisztusom.
Vida Jenő, a fiatalon elhunyt tiszta hangú erdélyi költő ebben a személyes vallomásban írja le az utat, amely a megváltóval való találkozásig vezet. A tátongó üres sírgödör mellett gyötri a vágy bűnös, eltékozolt élete miatt. Ott szembesül vétkeivel és azzal, hogy mennyit ártott vele annak, aki kegyelmet osztott, és feltámaszt mindenkit, aki akarja. Majd a sziklasír mellől útra kell, és a feltámadt úr nyomába szegődik. Nem az okos szüzekkel és a tanítványokkal követi őt, egy csendes estén indul el. Pontosan olyan egyszerűen és tisztán, mint ahogyan Krisztus föltámadt. Nem fényességben, harsonaszóval és angyalsereggel, hanem szerényen, csöndesen. Egyszerűen csak a két tanítvány mellé szegődött az Emmauszi úton. Számomra ez a feltámadásnak a legszebb pillanata. Képzeljük csak el a tanítványokat. Hitték a mester, de nagypénteken minden összekuszálódott. A félelem és a csüggedés lett úrrá rajtuk. A két Emmauszi tanítvány is valami ilyesmiről beszélhetett az úton, hogyan folytatják az életet Jézus nélkül, hogyan kellett föl a nap, hogyan nyílhatnak a virágok, amikor ilyen nagy veszteség érte őket. És ahol csüggedés van, ott megjelenik Jézus. Dzsida Jenő is ezért indul el az úton. Megküzd az élet nehézségeivel, kutatja az Úr lábnyomát, nem számít a sok seb, a kín, mert ő már tudja, hogy mi a célja. Képes kilépni önmagából, hogy zúgolódás nélkül kövesse őt, mert hiszi, hogy ő az út, az igazság és az élet. Göröngyös úton járunk, hegyek tornosulnak előttünk. Keressük, kutatjuk az irányt, és segítségért fordulunk másokhoz, hogy adjanak útba igazítást. De ha már nekivágtunk, akkor nem szabad visszafordulni, mert lesz, aki mellénk szegődik, majd előttünk jár. Mi emberek egész életünkben a damaszkuszi úton megyünk, amely jó esetben Emmausba vezet, hogy ott találkozzunk a feltámadottal, hiszen ő ott van a szent liturgiában, az áldozásban, egy mosolyban, egy jó szóban, a szenvedő ember tekintetében és a boldogság örömében. Ha ezt felismerjük, és biztos léptekkel haladunk a cél felé, akkor mindannyian találkozunk Emmausban.
Látva Krisztus föltámadása, az egyedül bűn nélküli Úr Jézus kiváltó, kereszten előtt leborulunk Krisztus, és szent föltámadásodat énekeljük és dicsőítjük, mert te vagy a mi istenünk, és kívüled más nem ismerünk, ha te nem
Kedves hallgatóink, köszönjük meg tisztelő figyelmüket. Önök a Görög Katolikus Egyház műsorát hallották. Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Kívánjuk, hogy a mindnyájunknak békét hozó feltámadt Jézus kísérje végig nem csak a mi ünneplésünket, hanem a háborútól és üldözéstől szenvedő hittestvéreink húsvétját is. A feltámadás hitet tegye reménytelivé mindannyiunk életét. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, ameddig zöld a fű, lesz jel, eszünkbe juttató.
Megmaradni, a határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban Kárpátalja jelenével fogunk foglalkozni, ahol elsőként Ferenc Viktória európai parlamenti képviselő beszámolóját hallgathatják meg a kárpátaljai magyarokért végzett munkájáról. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
A kárpátaljai magyarok érdekeinek képviselete természetesen prioritást jelentett számomra. Ősszel alakult meg az Európai Bizottság, amelynek az összetétele sajnos még mindig azt az álláspontot tükrözi, azokat az eszméket, akik a háború folytatása mellett kívánnak kiállni. Ami számunkra szintén változás, hogy a magyar biztos, Várhelyi Olivér portfóliója megváltozott, hogy már nem ő az, aki felel az Európai Unió bővítéséért, hanem az új ciklusban ő az egészségügyért és az állatjólétért felelős biztos lesz. Parlamenti tevékenységem során lehetőségem nyílt arra, hogy szorosan együttműködjek ebben az új portfólióban is a biztossal, és találtunk egy olyan területet méghozzá a Közegészségügyi Bizottságon belül, ahol ami elvált a Környezetvédelmi Bizottságtól, egy külön főbizottsága alakult, és ebben én lettem a Fidesz-KDNP-nek a főtagja. Ezen a bizottságon belül a háború utáni újjáépítésben az emberi dimenziót, a háború utáni mentális egészségnek a fenntartásának a témáját szeretném elmélyültebben megcélozni, és Várhelyi Olivér biztos úr támogatását, együttműködését ebben a témában biztosítottam. Korábbi tagságaim ezen kívül megmaradtak a Külügyi és a Környezetvédelmi Bizottságban, mindhárom bizottságban, amiben most dolgozom, az Európai Parlamentben aktív munka folyik, és én úgy gondolom, hogy mindhárom bizottságban esélyem van megjeleníteni a kárpátaljai magyar közösséget érintő problémákat, a kisebbségi jogoktól, a közösségünk környezetét érintő problémákon át az egészségügyi vonatkozási témákig. Nyilván továbbra is itt a legfontosabb téma, Ukrajna-Európai Uniós csatlakozásában arra odafigyelni, hogy a kisebbségi jogok teljes helyreállítása megtörténjen. Kiemelném ezen kívül egy olyan bizottságban, egy küldöttségben a munkámat, ahol nagyon sokszor van lehetőségem az ukrán partnerekkel együtt dolgozni. Ezt úgy hívják, ezt a bizottságot, ezt a delegációt, hogy EU-Ukrajna Parlamenti Társulási Bizottsága. Itt volt lehetőségem még decemberben találkozni Olga Stefanishinával, Ukrajna Európai és Euróatlanti Integrációjáért felelős miniszterelnök helyettessel, és kérdést intézni hozzá. Decemberben azt a kérdést tettem föl neki, hogy az oktatási törvényhez készült módosító, amelynek a célja az ukrán nyelvű környezet megteremtése az oktatási intézményekben, ez hogyan fogja befolyásolni a nemzeti kisebbségek jogait, az anyanyelvükhöz, anyanyelvű használathoz való jogukat, és a miniszterelnök helyettes asszony ott szóban deklarálta azt, hogy nem támogatják ezeket a típusú kezdeményezéseket, és a nyelvhasználat szabadsága, hogy ezt szeretnék tiszteletben tartani. Mivel a kisebbségi jogaink teljes helyreállítása még nem történt meg, ezért a miniszterhelyettes asszony szabai kicsi ellentmondásosak, viszont nagyon fontos, hogy ezeket deklarálta és kimondta, és remélem, hogy a jövőben törvényjavaslatok formájában is megjelennek majd ezek a szándékok. Ennek a találkozónak a egyik következménye az, hogy maga Natália Pipa képviselő asszony, aki ezt a törvénytervezetet, ezt a módosítót az ukrán nyelvű környezetről jegyzi, levélben fordult hozzám, hogy az úgynevezett félreértéseket tisztázzuk, és nekem is volt lehetőségem a mi szempontjainkat, az emberi jogi és kisebbségi jogi szempontokat megvilágítani számára, ami miatt mi problémásnak találjuk ezt a törvénytervezetet. Hamarosan pont ebben az Európai EU-Ukrajna Parlamenti Társulási Bizottságban elindul majd egy delegáció Kijevbe, hogy találkozzunk a Verhovna Rada tagjaival. 8 képviselő megy majd erre a kijevi misszióra, amiben én leszek a patrióták küldöttje. Itt lehetőségem volt arra, hogy napirendi javaslatokat tegyek, hogy ez alatt a kétnapos kijevi tartózkodás alatt milyen témákat vitassunk meg az ukrán féllel, és itt javasoltam azt, hogy a kisebbségi jogok tiszteletben tartására vonatkozóan, mint ami az Európai Uniós csatlakozás egyik fontos szempontja Ukrajna számára, legyen szó az egyik tanácskozáson a kisebbségi jogokról, és ide ne csak a kisebbségi tanács tagjait hívják meg, hanem javasoltam, hogy a kárpátaljai magyarok legnagyobb szervezetét, a KMKS képviseletét is hívják meg, invitálják meg erre a rendezvényre. Úgyhogy ezzel kapcsolatban, a napirendi javaslattal kapcsolatban még várjuk a visszajelzését ennek a delegációnak, de minden esetre elindult ez a kezdeményezés, és én nagyon remélem, hogy ott Kijevben találkozhatunk, és együtt tudjuk napirendre tűzni a kárpátaljai magyarok érdekében a meglátásainkat az ukrán fél számára. Fontos fejlemény még az európai parlamenti munka során, hogy vannak úgynevezett munkacsoportok is az Európai Parlamentben, amelyek frakciókon átívelően foglalkoznak témákkal. Nagyon nagy múltra tekint vissza a kisebbségi munkacsoport, az úgynevezett Minority Intergroup, amely januárban újra megalakult Vince Lóránt elnökségével, és itt lett egy magyar patrióta alelnök, a vajdasági képviselő személyében, a Kivicsek Anna Mária. Ennek a kisebbségi munkacsoportnak a napi rendjére tudunk javasolni témákat, és elnök úrral egyeztetve már javasoltuk is a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetének megvitatását, ugye a parlament más frakcióinak jelenlétében, más kisebbségi közösségek képviselőinek jelenlétében, valamikor a tavasz folyamán, ez is szervezés alatt áll. Illetve Vicsek Anna Máriával, a vajdasági képviselővel közösen bejelentkeztünk Márta Kosz bővítési biztoshoz, aki ugye Várhelyi Olivér korábbi portfólióját viszi az Európai Bizottságba, hogy elmondjuk neki azt a speciális szerepet, amelyben mind én, mint Anna Mária jelen vagyunk az Európai Parlamentben, hogy egy csatlakozásra váró ország képviselői is vagyunk, úgy, hogy közben magyar kisebbségi képviselőkként vagyunk jelen a parlamentben. Tehát egy ilyen találkozót kértünk a bővítési biztostól, ami szintén szervezés alatt van. Ezen kívül a beszámoló részét képezi, hogy folyamatosan kapcsolatot tartunk a KMPS elnökségével. Ennek keretében február elején fogadtam Brüsszelben Brenzrovics László elnök urat, akivel látogatást tettünk a NATO brüsszeli központjába, Balogh István Magyarország állandó NATO nagykövetével egyeztettünk. Továbbá találkoztunk Ódor Bálint nagykövettel, Gál Kinga képviselőtársammal és Vince Lóránttal a UN elnökével is. Folyamatban vannak a 2025-ös évnek a rendezvényei, konferenciái, látogatócsoportjainak a szervezése az irodámban. Már kitűztük a jubileumi 10. Kárpátalja nap időpontját, amelyre ismét novemberbe kerül majd sor, és erre is szeretettel várjuk majd a KMKS-nek a képviselőit, illetve más kárpátaljai szervezetek képviselőit. Ez egy nagyon fontos mérföldkő, mind a rendezvény folytonossága szempontjából, mind pedig a kárpátaljai magyar közösség csodálatos kultúrájának, hagyományainak, Európa szívében való megjelenésének tekintetében. Ezért nagyon nagy örömmel folytatom ezt a hagyományt, amit Andrea már elkezdett korábban, és elérkeztünk a 10. jubileumi kárpátaljai naphoz idén. Úgy gondolom, hogy közösen sokat tehetünk azért, hogy a kárpátaljai magyar közösség jogbiztonságban élhessen, megőrizhesse anyanyelvét és identitását. Közösen sokat tehetünk a békéért is, mely számunkra nem csak a fegyverszünetet jelenti, hanem egy olyan jövőt is, amelyben a közösségünk szabadon és biztonságban élhet egy demokratikus Ukrajnában.
Most Brenzovics Lászlónak, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökének a beszámolóját hallgathatják meg a magyarságért tett munkájukról.
Az emberiségre, Európára, Ukrajnára, Kárpátaljára, kárpátai magyarságra jelenleg a legnagyobb veszélyt kétségtelenül a háború jelenti. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség számos olyan feladatot próbál meg ellátni, amely elősegíti közösségünknek a megmaradását. Alapítói vagyunk a főiskolának, amelynek az épületében jelenleg vagyunk, és kétségtelen az a főiskola, ez a felsőoktatási intézmény, amelynek nem csak oktatási szerepe van, hanem kulturális és tudományos is, egyik legfontosabb intézmény. Főiskola benne van az első 10 legjobb magánintézményben Ukrajnában, és lehetőség nyílik arra is majd az elkövetkezőkben, hogy megkapja az egyetemi státuszt. Rendkívül fontos a Kárpátai Magyar Kulturális Szövetség jótékonysági alapítványnak a működése. Egy 2014-ben jártunk Orbán Viktor miniszterelnök úrnál, hiszen 2011-ben látszott az, hogy most megkezdődik egy hosszú lejtmenet, és a kárpátai magyarságnak több támogatásra van szüksége, mint a többi határon túli magyar közösségnek, és akkor nyílottak meg azok a szociális programok, amelyek máig működnek és támogatják a kárpátai magyarság különböző rétegeit. Elsősorban oktatási nevelési támogatásról van szó, amely elér minden olyan gyerekhez és családjához, aki magyar iskolában tanul. Ennek az összegét az elmúlt évben megnövelték, és az idén is megvan hirdet, és ez működni fog. De támogatásban részesülnek tanárok, kultúrmunkások, orvosok is, működik a gyermekeiktetési támogatások is, támogatjuk a nyugdíjasokat, és mindezt a Kárpátai Magyar Kulturális Szövetség Jótékonyság Alapítványa végzi, Gulácsi Géza vezetésével kifogástalanul. Őszintén remélem, hogy ez a program folytatódni fog, és ez is hozzájárul ahhoz, hogy megmaradhassunk és fejlődhessünk. Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség emellett ugye az elmúlt évben támogatásokat nyújtott a súlyos betegek számára is, magyar kormányzat támogatásával több mint 100 embernek, és ez a program az idén is folytatódni fog. Ugyanakkor jogsegélyszolgálatot is működtetünk, hiszen nagyon sok ügyes-bajos dolga van most a jelenleg időkben az embereknek Kárpátalján, és ez a program is folytatódik a jogvédő bizottságnak a támogatásával ebben az évben is. Természetesen az, hogy a EGAEDE gazdaságfejlesztési alapítványnak rendkívül nagy szerepe volt abban, hogy megerősítse Kárpátalja magyar gazdálkodókat, hatalmas programokat, soha nem látott programokat bonyolítottunk le az elmúlt időszakban, és az alapítvány jelenleg is működik, de jelen körülmények között ugye nem tudunk olyan jelentős programokat lebonyolítani, mint a múltban. Ennek ellenére két vetőbank programot lebonyolítottunk. Minden igénylő nem tudott hozzájutni ez a támogatáshoz, de jelenleg tárgyalásokat folytatunk annak érdekében, hogy mindenki, aki igényelt, megkaphassa azt a támogatást. És kérvényezni fogjuk azt is, hogy a következő évben is legyen támogatása kárpátai magyar gazdálkodóknak. Működik a falu gazdászhálózat az agrárminisztérium támogatásával, és több ezer gazdának nyújtottak szakmai segítséget az elmúlt időszakban. Kulturális titkár Molnár László szervezésében megszerveztük a különböző megemlékezéseket, ünnepeket, színházi előadásokat, azért, mert az élet soha nem állhat meg, és kulturálódni, élvezni a színházi előadásokat, még a háború idején is szükséges. Egy új elemmel bővült a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetségnek a alapított dolga, ez pedig a tiszacsomai látogatóközpont, amely látogatóközpont jelenleg megnyílott és működik, múzeum van, lovarda épült, a múlt évben az összes hetedikes gyerek, összes magyar iskolában a hetedikes gyerek láthatott ezt a központot, ezt a hagyományt idén is folytatni fogjuk, és egyébként pedig évközben 3-4 ezer ember látogatja meg a múzeumot, az emlékparkot, és feltöltődik a magyar történelem, a magyar múlt emlékeivel. Kárpátalja újabb fordulóponthoz érkezett. Érdekes az, hogy a történelem folyamán számos ilyen nagy fordulópont volt Kárpátalja történetében, hiszen 5-ször értünk meg impériumváltást, és azt a tapasztalatot is levonhatjuk ezzel kapcsolatban, hogy minden ilyen fordulópont a lakosság összetételének a megváltozásával is jár. Gondoljuk arra, hogy bejöttek a csehek, kimentek a csehek, bejöttek az oroszok, kimentek az oroszok, és jelenleg is egy ilyen időszak zajlik. Kárpátalja összetétele megváltozni látszik. És itt sincsenek természetesen pontos számok, így különböző számok vannak. Ugye legutóbb a Kárpátalja kormányzó azt mondta, hogy Kárpátaljáról 300 ezer ember költözött át külföldre, és hogy mennyien érkeztek, azt nem tudják pontosan, itt nem beszéltek 500 ezerről, 300 ezerről, 170 ezerről. Én ezt a 170 ezer számot érzem közeinek, akinek a döntő többsége ugye Ungváron és környékén, illetve a Munkácson telepedett le. Őszintén remélem azt, hogy a Kárpátalja Magyar Kulturális Szövetség a továbbiakban is el tudja majd látni azt a feladatot, amelyet létrejött, ez pedig a Kárpátalja Magyarság érdekeinek a képviselete, fejlődésének, megmaradásának a támogatása. Közösen a következőkben is történjen bármi, meg fogjuk tenni a Kárpátalja Magyarság érdekében mindent, amit kell és amit lehet.
Műsorunk második részében Izing Máté Antalnak, a Budapesti Corvinus Egyetem doktorandusának előadását hallgathatják meg a kárpátaljai fiatalok jövőképéről.
Egyébként ez a régió az akkora, mint pontosan akkora, mint Bács-Kiskun megye, a Csongrád megye együttével, tehát nem egy nagyon nagy területről van szó, de mégis nagyon-nagyon multietnikus régió, ami szintén nagyon izgalmas. Az is nagyon izgalmas benne, hogy vannak alföldi részei, tehát az alföld, amit ismerünk mi is a magyarországi térképről, az folytatódik Kárpátalján. Ugyanakkor vannak nagyon-nagyon zord 2000 méter fölötti hegyei is, ami szintén nagyon-nagyon izgalmasá teszi a régiót. És ezen kívül pedig, ami még megfogott engem, hogy nagyon-nagyon közvetlenek, nagyon őszinték az emberek, nagyon mások, mint mi. Nagyon más identitásúak, más a viszonyuk a valláshoz, sokkal őszintébbek, sokkal szókimondóbbak. Ez jellemző rájuk, ez csak egy ilyen empirikus dolog, ezt így érzi az ember, de én ezt érzem, és ez engem nagyon megfogott ebben a régióban. Hogyha azt mondom, hogy van Magyarországon, pontosabban a Kárpát-Ferencében egy olyan régióban volnak az elmúlt 100-120 évben több mint 6 különböző gazdája volt, 6 különböző államalakulathoz tartozott, 5-6-hoz, akkor ez nem lehet más, mint Kárpátalja. Emiatt is egyébként nagyon-nagyon izgalmas. Egészen a trianoni békediktátumig, ez ugye a Magyar Királyság része volt, Máramaros, Ugocsa, Bereg, Ungvár megyének, hogyha ezeket a vármegyéket összenézzük, akkor nagyjából megkapjuk Kárpátalját. És föl is merül az ember, hogy ez a Kárpátalja, mint régió, ez így létezik-e? Tehát, hogy ez mikor, mióta van ilyen, hogy Kárpátalja? Mert ezt ma mondjuk, de 200 éve még nem mondtuk. És az első említés az a 19. század végéből származik, és ezt a szót, hogy Kárpátalja, ezt nem erre a régióra használták, alapvetően Munkács és környékére használták azt a szót, hogy Kárpátalja. És aztán ugye az egyre inkább kiterjedt ez a névhasználat a többi régióra is. Trianontól az első bécsi döntésig, a csehszlovák fennhatóság alatt volt a terület, az első bécsi döntés értelmében 1938-ban újra mindegyik történelem és mindegyik atlasz, és mindegyik történelemkönyv, hogy felvidék az első bécsi döntésnek az összefoglalása, pedig hogyha megnézzük a térképet, akkor látszik, hogy jószerivel kárpátaljai települések is vissza a csatolásra kerültek. 1938-ban Beregszász, Ungvár, Munkács, a legnagyobb városok is visszakerültek 38-ban, és itt az első bécsi döntés során egy olyan döntés született, ez ugye olyan revíziós politika volt, aminek az értelmében nagyjából a mai értelemben vett Kárpátaljának a magyarsága visszakerült az anyaországhoz. Ennek a területnek, amit itt látunk, ennek a területnek a 95%-a az magyar lakosságú volt, és aztán itt is helytelen írja a térkép, mert itt azt, hogy 1939 Kárpátalja megszállása, és ugye Kárpátalja az nyilván ez a terület, de itt az a pirossal jelölt terület is Kárpátalja, tehát ezt valahogy mindig elfelejtik, felvidékkel szeretik összeolvasztani ezt a régiót, és valahogy mindig elfelejtik, hogy valójában egy külön régióról van már szó. Aztán csehszlovák idők után az első bécsi döntés értelmében 1946-ig újra visszakerült Magyarországhoz az a terület. Ezt úgy hívják az ottaniak, hogy a kis magyar világ. Ekkor visszakerült ugye a terület magyar fennhatóság alá. 46-tól egészen 91-ig ugye a Szovjetunió részeként működött ez a terület, és ezt követően pedig 91-től a független Ukrajnának a legnyugatibb megyéje. Egyébként, ha megnézzük, akkor még a Szovjetuniónak is a legnyugatibb megyéje volt ez a régió. És ma pedig ugye itt tartunk, hogy Ukrajnában található az a régió, és eljutottunk a napjainkig. Ha megnézzük azt, hogy mekkora a GDP Ukrajna különböző megyeiben, akkor azt látjuk, hogy ez egy legrosszabb GDP-ben rendelkező megye Kárpátalja, annak ellenére, hogy 4 olyan szomszédos országja is van, ami Európai Uniós ország. Ez Lengyelország, Szlovákia, Magyarország és Románia. Hiába a legnyugatibb megye, hiába jó lehetőségek, hiába jó geopolitikai helyzet, a GDP az rettentően alacsony. Azt tudni kell Ukrajnáról, hogy 91 óta két darab népszámlálást volt képes összehozni. Az egyiket 1991-ben, a másikat pedig 2001-ben, ugye 10 évente van cenzus minden európai országban. És ez alapján azt látjuk, hogy nagyjából ilyen 1,2 millióval rendelkezik ez a régió. És ebből nagyjából egy 150 ezer fő az, aki magát magyar nemzetiségűnek vallja, de nyilván nagyon sok a vegyes állampolgárságú is, vagy vegyes etnikumú is. Hogyha az ember is sétál Kárpátalja utcáin, főleg egy nagyobb városban, akkor ott, ha figyel, hogy milyen nyelveket hall, akkor egy óra mondjuk egy 5-6 nyelvet simán lehet hallani. Ha megnézzük azt, hogy egy régió multietnikus, akkor ezt lehet így ki lehet számomra is mutatni. Ez egy úgynevezett etnikai diverzitási index. Tehát azt mutatja meg ez az etnikai diverzitási index, hogy mekkora az adott régiónak, esetünkben a járásoknak az etnikai színessége, az etnikai diverzitása. Ha itt tegyük fel, hogy ebben a teremben most mindenki azt mondaná, hogy külön nemzetiségűnek vallaná magát, mindenki másnak, akkor ez az érték ez egy lenne, 100%-os lenne a diverzitás, mindenki tök más. Hogyha ebben a teremben mindenki magyarnak vallja magát, tegyük föl, akkor az érték ez nulla. Hogyha ezt megnézzük egy Kárpátalján, akkor azt látjuk, hogy ez az érték ez ilyen 0,5, 0,6, 0,7, ezek iszonyú magas értéket, tehát ilyen 60-70%-os az etnikai diverzitás, ami azt jelenti, hogy Kárpátalja az egyik etnikailag legdiverzebb régiója Európának is. Amiről még szeretnék beszélni az aktuálitás kapcsán, engem, mint földrajz-történelem szakos tanárt és mint geográfust, az elkezdett érdekelni, hogy nagyjából hogy néz ki az oktatási rendszer, mi miatt ilyen magas az elvándorlási arány, és egy picit erről is szeretnék bővebben beszélni, és ehhez kicsit vissza kell mennünk egy lépésre, és az érettségi rendszerről kell beszélni. Azt bizonyára tudják, hogy Magyarországon is ilyen, most már ilyen kétszintes érettségi rendszer van, van középszint, meg van emelt szint, emelt szintű érettségi a sok mindenhez most már kötelező. Ez Ukrajnában is pontosan ugyanúgy néz ki, kétszintes érettségi rendszer van. Ha valaki be akar kerülni az egyetemre, akkor az adott szakból emelt szintű érettségit kell tennie. Viszont ami egy ilyen csavar az ukrán érettségi rendszerben, az, hogy az emelt szintű érettségit az csak ukrán nyelven lehet letenni, Magyarországon nem, Magyarországon bármilyen nyelven lehet tenni. És ez ugye nagy probléma, hiszen azt itt az etnikai térképen láthatták, hogy Kárpátaljának vannak olyan részei, amelyek teljesen magyarra töltött területek, tehát gyakorlatilag szintiszta magyar falvak. Ez azt jelenti, hogy ott nyilván magyar közegben nő fel az adott diák, magyar iskolában tanul, nem fog megtanulni ukránul, nincs benne a motiváció megtanulni ukránul, nem ismeri meg az államnyelvet, pedig ez nyilván fontos lenne, az államnyelvet ismerjük, de nem ismeri meg az államnyelvet, nincsenek ehhez megfelelő tankönyvek, nincsenek hozzá ukrán tanárok, tehát igazából ott nem nagyon tudnak a fiatalok ukrán nyelven. Kérdéves felmérést végeztem azokban a járásokban, ahol több magyar ez 7 járás jelent. Az összes kárpátaljai magyar nyelvű vagy magyar tagozatú iskolába elmentem. Diákokat arról faggattam ebben a papíralapú kérdésben, hogy rövid távon meg hosszú távon mi a tervük, hol szeretnének egyrészt rövid távon majd tovább tanulni a gimnázium után, szakközépiskolák után, mit szeretnének csinálni, másrészt pedig hosszú távon milyen elképzeléseik vannak, hol szeretnének majd letelepedni, hol szeretnének munkát vállalni, milyen hosszú távú terveik vannak, ez volt a másik kérdés. És ebben a kérdésben azt is mértem, hogy hogyan változott a nyelvtudás szintje az elmúlt időszakban, és ezt hozzámértem egy előző kutatóhoz, akit Csernics Kulcsvának hívják, egyébként kárpátaljai, és az látszódik ebben a felmérésben, hogy nagyjából 15 évvel semmit nem javult az ukrán nyelvnek az ismerete, nincs meg a motivációja a legtöbb kárpátaljai magyarnak arra, hogy az ukrán nyelvet megtanulja. Tegyük hozzá, nyilván azért sem, mert hogy nem gondolja, hogy Ukrajnában fog majd hosszú távon élni, és azért sem, mert egyébként nincs meg hozzá megfelelő oktatási rendszer, hogy megtanulni ukránul. Nincsenek hozzá tankönyvek, tanár, módszertan nincs kidolgozva. És éppen azért nagyon alacsony az ukrán nyelv ismeretének az aránya. Az a ZNU, ez az emelt szintű érettségét jelenti, egy nagyon bonyolult ukrán kifejezés, és ez a bukási arány mutatja, amit megvizsgáltam Kárpátalja különböző megyeiben, és meglepő módon azt látjuk, hogy nagyon nagy az eltérés. Tehát vannak olyan régiók, ahol viszonylag alacsonyabb bukási arány, vannak olyan régiók, ahol magasabb bukási arány. Van egy tippük arra, hogy Magyarországon nagyjából mennyi a bukási arány az érettségén. Tehát a diákoknak a hány százalék a bukik meg valamelyik tárgyból?
Egy.
Egy, kevesebb, mint 1% bukik meg bármilyen tantárgyból. És itt vagyunk Ukrajnában, itt meg vannak olyan megyek, ahol 18,6%-os a bukási arány, ami iszonyú magas, legmagasabb Európában. És ennek pontosan nyilván az az oka, hogy nem csak egy multietnikus régióról beszélünk Kárpátalja esetén, hanem egy multietnikus országról beszélünk, és nem meglepő, hogy azokban a megyékben lesz magasabb bukási arány, ahol sok a nem ukrán nyelvűeknek a számaránya. A Kárpátalja mindenképpen kiemelhető. Itt a következőkben a továbbtanulási arányról szeretnék beszélni. Mint mondtam, ezt a kérdéves felmérést elvégeztem, ezt több mint 500 diák töltötte ki, és az első kérdés az volt ebben, vagy az első része az volt, hogy az érettségi után milyen rövid távú terveik vannak, hol szeretnének tovább tanulni, ha tovább akarnak tanulni. És nyilván az kiváltképpen látszik, hogy a legtöbb diák, majdnem a fele, az Magyarországon szeretne tovább tanulni. És ugye ennek, mint mondtam, van egy óriási elszívó hatása, hiszen egyáltalán nem biztos, hogy ezután vissza fog ő térni. Látunk egy térképet, azon vannak magyarországi városok. Ezen városokban érkezik a legtöbb kárpátaljai magyar, főként magyar nemzetiségű diák tanulni, tovább tanulni az egyetemen. A következő az Budapest lesz. Nyilván Budapestnek óriási az elszívó hatása. Ezt követően egyébként Nyíregyháza, ahol most már működik egyetem, tanítóképző főiskolája van. Aki Kárpátalján tanít, az nagyrészt Nyíregyházán végzett, hogyha magyar nemzetiségű tanító. Miskolc, Eger és egyébként Szeged is ott van a top 6-ban. És ugye ez a nagy kérdés, hogy miután Magyarországon egy Európai Uniós diplomát szerzett valaki, aki egyébként Ukrajnából származik, az visszamegy a Ukrajnába, hát nyilván a többség az nem fog visszamenni. Két ilyen rettentően kemény, nagyon drasztikus élményem van. Az egyik az volt, hogy idegenvezetőként vittem a csoportot Kárpátaljára, és bekerültünk egy völgybe kis busszal. És azt vettük észre, hogy így mindenhol ilyen ukrán címeres, fegyveres katonák vannak fölfele, kalasnyikóval, és ilyen ellenőrző pontok vannak. Kárpátaljára rengeteg ilyen ellenőrző pont van. Azt ellenőrizték, hogy van olyan a buszon, vagy van olyan az autókban, aki egyébként megkapta a behívóját, akár a munkahelyen, akár otthon, de ennek ellenére nem vonult be a hadseregbe. Pedig ugye ez kötelező. Ha nem teszi meg, akkor hadbíróság elé állítják. És az egyik ilyen nagyon kemény az volt, amikor azt láttuk, hogy előttünk ott a buszból, találtak valakit, aki egyébként megkapta a behívóját, egy fiatal srác, és így vitték, tették át a ilyen katonai járműre. Minket nyilván békén vettek, már magyar rendszám, magyar útlevél, tehát mi mehettünk, de ezt látni, érezni nagyon, nagyon érdekes volt, nagyon kemény volt. A másik pedig, hogy így módon kerültek ki keletre egyébként katonák, és egy szintiszta magyar faluban voltunk, egy kis falu, egy ilyen 1000 fő alattú kis faluban voltunk, és valakit hoztak vissza a koporsóban, és az egész falu csiratta.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a kárpátaljai magyarság jelenével foglalkoztunk. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsor szerkesztője Gronda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.